Tehát Békés-Szentoldán és Kecskemét és Békés-Csaba között félúton van, a világ közepe különben. De különben Nagy Magyarország közepe ott van Szarvason valójában. Úgyhogy mondjam, a világ közepe. Elvált vagyok. Sokan ismeritek a volt férjemet, aki református lelkész, és 5 gyereket nevelek egyedül Békés-Szent Andráson. Délelőttönként angoltanár vagyok, a gimiben merítem ki a kollégáimat és a diákjaimat, délukeválónként pedig az embereknek megmagyarázom, hogy az életet érdemes élni, akkor is, ha ők se hiszik, és néha én is kételkedek benne. Önismeret, erről jöttem hozzátok beszélni, legalábbis ez lenne a mai napnak az első gondolata, mai nap gondolata. Úgy nézegettem, hogy mi az, amit ezen a címszó alatt mondanak a nagy okosok, a nagy tudósok, és rájöttem, hogy én olyanokat nem akarok mondani. Azon gondolkodtam, hogy mi az, amikor az igazi énünk a felszínre tör. Mi az, amikor valójában kijön az, ami bennünk lakozik. Melyek azok a szituációk az életünkben, azok a helyzetek, amikor valóban még önmagunkkal is úgy nézünk szembe, hogyha egy pillanatra szembenézünk, hogy megtorpanunk, és azt kérdezzük magunktól, hogy te jó ég, ez bennem lakik? Ez lennék én, ezt az oldalamat nem is ismertem. 3 ilyen szó jutott eszembe ezzel kapcsolatban. A kudarc. Kudarcok azok a negatív élményeink, amikor előtör belőlünk az, ami addig talán elég jól elnyomott, ismeretlen énünk volt. A másik a konfliktus helyzetek, a konfliktusok. És a harmadik pedig a krízis. Kudarc, konfliktus, krízis. Azt hiszem, hogy elmondhatom csak így satszolva, hogy szerintem az itt levők közül 99% ezt már megtapasztalta 3-ból valamelyiket. És valóban ezek azok az alkalmak, amikor a legjobban megláthatjuk azt, hogy mi is lakozik bennünk, kik is vagyunk valójában. Ilyenkor vizsgálhatjuk meg magunkat, és most tulajdonképpen arra szeretnélek buzdítani titeket, hogy míg én itt beszélek, addig talán magatokba hozzatok fel emlékeket legutóbbi krízis, kudarc vagy konfliktus helyzetekről az életetekből, hisz minden, ami akkor történt, valószínű, hogy megmutat valamit önmagatokból. Ha ezeket a szituációkat megvizsgáljuk, akkor, és megnézzük, hogy ilyen helyzetekben hogyan viselkedtünk, ezeket egy kicsit kianalizáljuk, akkor kezdjük magunkat megismerni, és akkor már lehetőségünk van arra, hogy korrigáljuk magunkat. Azért említettem ezt a 3 szituációt, mert hogyha hazamentek és megmaradt bennetek valami ebből a mai napból, akkor azt ajánlanám, hogy vegyetek az életetekből ilyen szituációkat, analizáljátok egy kicsit ki, és nézzétek meg, hogy mi az, amit ezekből a helyzetekből lehet korrigálni. Azt mondtam, hogy a konfliktus az egyik ilyen gyakori példa. Én szeretek szituációkat felhozni a saját tapasztalataimból. Mondanék egy konfliktus helyzetet. Mondjuk azt, hogy átlagban úgy nézem, hogy el tudom képzelni, hogy mindenkinek van munkahelye. Munkahelyen vagy iskolában ültök, képzeljétek el, és egyszer csak valamelyik szomszédos kollégád átszól neked a 2 asztal között, teli terem, persze képzelj el mondjuk még 5-6 vagy 16 kollégát, amennyien vagytok, és azt mondja neked, hogy figyelj csak, ma reggelit elszúrtál valamit, és ezért nekem ma 1 órát túloráznom kell, légy szíves, legközelebb javítsd ki. Konfliktus szituáció, mit csinálsz? Egy apró szituáció, de ez a szituáció, ez a lehet, ez az esély, ez az esemény. Nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerd önmagadat. Hallgatsz, bólintasz, és befele elkezdesz pöfögni, és befele mondod, kifele csak bólogatsz, hogy aha, és te tegnap, ja, és te a múlt héten. Vagy már megírod az SMS-t, hogy ez a szemétláda megint leszúrt, de kifele nem mutat semmit. Vagy egyszerűen csak hallgatsz, és senki nem tudja rólad, hogy napokon keresztül miért vagy befele fordulva. Nagyon sokan ezt a megoldást válasszuk egy konfliktus kezelésére, ami valamit elárul önmagadról. Talán azt, hogy valamit hiszel önmagadról, mit hiszel az benned lakó erőről, vagy a képességeidről, vagy az, hogy mi fontos neked. Erre még visszatérek. Nézzünk egy másik szituációt. Ugyanez a szituáció akarom mondani. Oda szóltak neked, mit csinálsz? Visszavágsz? Jó, te csak ne beszélj, a múlt héten miattad én 4 órát túlóráztam, és abban a pillanatban mindenki a teremben 2 csoportra oszlik. Az, akiknek vittél kávét, és az, akiknek nem vittél kávét. Visszavágsz? Belekezdesz egy harcba? Mondom a következőt. Vagy elkezd el vezekelni. Jaj, ne haragudj, bocsáss meg. Ez semmi baj, csak ha ezt folytatod. Esetleg este megírsz egy SMS-t még? Holnap reggel te viszed neki a kávét? És megkérdezed, hogy 2 cukorral vagy 3-mal kéred? Ilyen is van. Nagyon sok mindent elárul rólad, hogy milyen vagy egy konfliktus helyzetben. Vagy elkezdett hárítani, és mondod, hogy igazad van, szerintem is felháborító, de képzeld el, én is azon mennyit késtem és dolgoztam, és tudod, kinek a hibája? Ott ül a másik szobába. Hárítás. Milyen utat választasz? Visszavágsz? Csendben vagy? Vezekelsz? Hárítasz? Ez a 4 leggyakoribb, ami nekem úgy kiemelkedőnek tűnt. Volt egyszer egy páciensem, akit arra tanítottam, hogy védje meg magát. Heteken, hónapokon keresztül próbáltam eljuttatni arra a pontra, hogy képes legyen azt mondani, hogy nem, nekem ez nem alkalmas, nem, én ezt nem szeretném, vagy én ezt máshogy gondolom. Aztán egy adott élethelyzetben azt mondta ő nekem, hogy elnézés, most ez nem alkalmas. Ó, mondom, csodálatos, meggyógyult. 10 perc múlva jön az SMS. Az az érzésem, hogy most nagyon haragszol rám. Visszaírtam neki, nem haragszom, szerintem nagyon jól tetted. 1 óra múlva jön az SMS. Szerintem te most biztos neheztelsz, kérlek, bocsáss meg. Értitek, miről beszélek? Ez bennünk lakozik. Jó lépés, már ki tudta mondani azt, hogy nem. De valamilyen szinten még mindig nem lépte túl azt a benne lakozó szorongást, félelmet, önvédelmi hiányt, amit meg kell tanulnia még átlépni. Ettől a szemétől 6 SMS-t kaptam, az utolsó fél 12, 3-12 között jött éjjel. Nem neheztelek érte, csak akkor láttam, hogy valóban fejlődésre még szükség van. Volt egyszer egy másik páciensem, a fia váratlanul orvosi műhibából, legalábbis szerinte orvosi műhibából meghalt. A fiú csak 16 éves volt. Nem telt vele 2 hét, tudtam, hogy már 4 helyen áll perben. Harcolsz? Nem azt mondom, hogy nem kell megvédned az igazadat, nem az önvédelem ellen beszélek. De később megtudtam, hogy ennek az embernek, ennek a nőnek az egész élete perekkel van körbevéve. Nemrég jött hozzám szintén valaki, és kérte, hogy szeretném, hogy csak 2 alkalommal találkozzak vele. Csodálkoztam, hogy csak 2 alkalommal, hát miért? Mi lehet az a betegség, amit 2 alkalommal meg lehet gyógyítani, de hát miért, de jó vagyok a szakmámban. Hát, oké. Jött az illető, és azt mondta nekem, hát az az igazság, hogy már megnyertem 4 pert, és most van a döntő. Ja, mondom, Azt szeretné tudni, hogy hogy legyen nyugodt, és ne boruljon ki a per alatt. Eljött a per előtt 2 héttel, és a per előtt 2 nappal. Mint róla is megtudtam, nincs ember, akivel nem áll háborúban. Nincs önismerete. Mindenkibe csak a negatívat látja, magában csak a tökéletest. Mint az az ember, aki bocsánatot kért 1000-szer tőlem, az magába csak a rosszat látta, mindenki másban a sokkal jobbat. Mit jelent számodra az a szó, hogy hatalom? Azt hiszem, hogy gondolkodtam ezzel, hogy mi az, ami meghatározza egyáltalán a konfliktushoz való viszonyainkat, vagy a krízishez való viszonyunkat, vagy a kudarchoz való viszonyunkat. És azt hiszem, hogy nagyon nagy mértékben az, ahogy magunkat látjuk erősnek, vagy gyengének. Akkor tovább gondolkodtam, mi az, amitől én magamat erősnek, vagy gyengének látom. És az egyik szó, ahova kiukadtam, ez a hatalom szó. Hol látod a hatalmat? Mit jelent számodra a hatalom és az erő? Nem mondd azt, hogy semmit, mert te jó keresztény vagy, és számodra egyedül Istennél van a hatalom. Bocs, de nem veszem be. Nálunk a gyerekekkel a születésnapot mindig úgy ünnepeljük, hogy akinek születésnapja van, az már 3 nappal előtte számolja, hogy hányat kell még aludni. Tehát tudja nagyon jól, de aznap meg kell játszani, hogy halvány gőze sincs arról, hogy ma milyen nap van. Ezzel az is járul, hogy utána az egész család, az összes tesó, mindenki színvonalasan reggel már együtt költögetik, és fuszilgatják, és Isten éltessen, és füled érjen bokáig 100-szor, mert ez az egyetlen bosszú lehetőség, ami szent bosszú. Tudjátok, amikor húzogatod a fülét a tesódnak szülinap címen. De az az igazság, hogy én tanítottam neki, mert mi 9-en voltunk testvérek, és ezt mi is nagyon élveztük ezt a helyzetet. És a születésnapost végig ünnepeljük egész nap, és egy valakinek jut az a kiváltság, hogy a születésnaposnak eltereli a figyelmét, míg mindenki más serénykedik a konyhában és a ebédlőben. És ez a valaki lesz az, aki megkapja azt a jutalmat, hogy a szülinapost bevezetheti az ünnepi asztalhoz, az égő gyertyákhoz, a tortához. Ez egy különleges, hatalmi szituáció. Tényleg az. Nálunk ezért majdhogy nem ökölharc folyik, csak azért nem, mert az én öklöm közé szokott így nyúlni. A hatalom már ott lent kezdődik. Ki győz? Sőt, még sokkal korábban. Mindannyiunkban ott van valamilyen szinten az a vágy, hogy tudjuk, hogy én erősebb vagyok, én vezetek, én nálam van a hatalom. Mennyi kell neked belőle? Az emberi kapcsolataidba, a párkapcsolataidba, a munkahelyi kapcsolataidba. Mennyi kell neked ebből a hatalomból? Minden áron, mind? Mikor tudsz ájt mondani? Mikor tudod azt mondani, hogy szerintem itt elég? Mit vagy képes megtenni azért, hogy megtartsad ezt a hatalmat, amit most magadénak érzel? Tudom, rengeteg kérdést is, én magam is gondolkodtam rajta, hogy hány kérdést lehet itt ma este föltenni. Azért is fontos ez, mert 2 féle hatalom van. Az a fajta hatalom, amihez én viszonyulok másokhoz, és az a fajta hatalom, amit önmagamról hiszek önmagammal szemben. Értitek a különbséget? Néha olyan gagyin beszélek, de szóljatok, hogyha nem elég egyértelmű. A hatalom az, amikor az egymáshoz való viszonyulás, ahogy én megmutatom, hogy ki a erősebb, én vagy te, én vagy ő, vagy ők. És a másikféle hatalom az, amit én hiszek önmagamról, hogy mire vagyok képes, mire van erőm, mi felett van hatalmam. Hogy állsz meg a krízis helyzetekben? Elhiszed azt, hogy neked hatalmad van, belső erőd van? És most tovább megyek. Istentől kapott erőd van arra, hogy legyőzd a kríziseket? Egyáltalán tisztában vagy a saját kríziseiddel az életedben? Tisztában vagy az, hogy mi az, ami megrázott és megrendítette az életedben? Hogyan formált az az esemény? Egyszer eljött hozzám 3 évvel ezelőtt talán egy idősebb nő, olyan 55-60 körüli lehetett. Barátnőivel együtt jöttek. Barátnője azt kérte, hogy először ő jön, addig a páciensem, a másik páciensem kint fog várni a rendelőbe, aztán ő jön és úgy mennek haza. Várt a váróba, kimegyek, ugyanott áll, ahol ott hagytam egy órával ezelőtt. Mondom, hát nem ült le? Szóval nem tudok, majd mindjárt elmondom. Bejött a rendelőmbe, és azt mondta, csak úgy tudtam volna leülni itt emőkével, hogyha előtte állok egy órát, ugyanis 5 éve olyan súlyos hátfájása van, hogy gerinc műtéten gondolkodnak nála, bár nincsenek tisztában az orvosok azzal, hogy mi a probléma, morfium hatású fájdalomcsillapítókon van 5 éve. De most már az se segít, képtelen feküdni, ülni, csak állni tud, és időnként nagyon, mikor már nagyon elfáradnak a lábai, bizonyos fekvő helyzeteket vesz fel. El nem tudtam képzelni, hogy mit tehetek, mi az, amit én tudok csinálni egy hátfájós nőért. Nekünk annak idején azt tanították, hogy az életben, amikor a páciensekkel, amikor elakadunk, 2 dolgot kell megvizsgálnunk. Ha semmilyen terápia nem működik, vizsgáljunk meg 2 dolgot. Az egyik az, hogy van-e az illetőnek fel nem dolgozott gyásza, vesztesége, a másik pedig az, hogy van az illetőnek fel nem dolgozott haragja. Érdekes, nem? Azóta akárhányszor azt látom, hogy a sötétbe kapizsgálok egy pácienssel, megállok és elgondolkodok, és meg szoktam kérdezni, harag vagy gyász? Kiderült, hogy a hölgynek, ennek a nőnek, asszonynak 5 évvel azelőtt a fia váratlanul egy autóbalesetben meghalt. Nem sokkal utána nem tudott kocsiba ülni, a kocsiba vette észre, hogy állandóan fáj a háta. Utána pedig úgy általában tavasz-nyárra egy kicsit csökkentek a fájdalmai, azt mondja, hogy ősszel mindig kiújultak ezek a fájdalmak. Először nem akart erről a gyászról beszélni, megkérdeztem tőle, a fia mikor halt meg? November elején. Értitek? Elfelejtettem az egyel elején mondani, hogy nem csak mint pszichológus, hanem mint szexuálpszichológus is dolgozok. A Magyar Szexológiai Társaságnak tagja vagyok. És ebben a szakmában rengeteget foglalkozunk szimbólumokkal, pszichoszomatikával. Amint kiderült, a hölgy, ez a nő, a fia elvesztését annyira nem bírta elveselni, ugye magyarul is mondjuk, hogy nem bírta a háta a fájdalmat. Nem bírják a vállaim a terhet. És amikor ő neki ezt mondtam, elkezdett zokogni, és azt mondta, tényleg így van, emőke, nem bírom már tovább. Tulajdonképpen nem sokat csináltam vele. 1 órán keresztül, 1 és 1/4 órán keresztül csak engedtem, hogy elmondja mindazt, amit 5 évvel ezelőtt elfelejtett elgyászolni. Elmagyaráztam neki, hogy a kocsiba azért kezdődhetett el a fájdalom, szerintem, mert ott jutott eszébe, hogy amikor a fia utoljára kocsiban ült, az életét hagyta ott. Elmagyaráztam neki, hogy valószínű, hogy azért ősszel újulnak ki a fájdalmak, mert olyankor jut eszébe a fia, hisz akkor vesztette el. Legnagyobb megdöbbenetemre 1 hét múlva, amikor a visszarendeltem, széles vigyorral az arcán, mert nem is lehet azt mondani, hogy mosoly, ilyen füligérő vigyorral, bejött hozzám, jó napot emőket, te vártam már ezt a napot, és paf, belehuppant a fotelba. Csak néztem, és vártam. Egyszerűen nem tudtam hova tenni. Hagy mondjam el, hogy összesen még 3-szor jött el hozzám Egy fél évvel később eljött hozzám csak azért, hogy elmondja nekem, hogy jól van, és szeretnék kérni, hogy ősszel, mielőtt a fiának a halálának az évfordulója lesz, találkozni kell vele még egyszer, hogy ki ne újuljon a hátfájása. Hogy mondjam, hogy ezen az második alkalmon, amikor behuppant a fotelba, azzal kezdte, hogy találja ki, Emőke, hol voltam az éjjel? Hát mondom, nem tudom, hol lehetett. Mondom, nem tudom kitalálni. Meséljen. Kettői kártyapartiztam. De ülve. Önismeret. Tudjátok, hogy a gyászt, a veszteséget nagyon kevesen hajlandóak farkas szemet nézni vele? Pedig amíg nem nézel szembe a saját veszteségeiddel, nem ismered önmagadat. Amíg nem nézel szembe azzal, hogy mit vesztettél, akár abban, aki meghalt, akár abban, aki elhagyott, akár abban, aki becsapott. Nem csak egy embert vesztettél, nem igaz. Elveszthettél egy barátot. Elveszthetted azt, akivel beszélgettél. Elveszthetted az SMS-eidet. Nem mondd, hogy nem lehet SMS-eket síratni, nem igaz. Nagyon jól tudom. Elárulom, hogy erre is van technikám. Meg kell változtatni a csengő hangot. Mit vesztettél el? Talán egy álmot? Mi volt az az álom? És valóban elvesztetted az álmodat? Vagy csak annak odaadtad, akit elvesztettél? Amíg nem nézel szembe, amíg nem nézünk szembe a saját veszteségeinkkel, a saját kríziseinkkel, nem tudjuk, mi lakik bennünk. Amíg nem nézünk szembe azzal, hogy hogyan viselkedünk a kudarcokba, nem tudjuk, hogy mi lakik bennünk. Azt mondtam, amíg nem nézünk szembe azzal, hogy hogyan nézünk szembe a kudarcokkal. Mondok egy másik példát. Eljött hozzám egy nálam néhány évvel idősebb, 45 éves férfi. Én sokkal fiatalabb vagyok, csak 41. Eljött hozzám ez a 45 éves férfi, és hát nagyon zavartam, mondta nekem, hogy hát neki olyan betegsége van, amit az orvosok nem tudnak, és azt mondták, hogy keressen pszichológust. Vártam, hogy meséljen. És elmondta, hogy számára ez a legkellemetlenebb dolog, amit valaha elmondhat egy nőnek, egy pszichológusnak, de ő nem tud már sehova menni, mert mindenütt beereszt a nadrágába. Egy olyan bérrendszeri probléma alakult ki, amit nem tudja a saját bélműködését megállítani. Ez tényleg egy nagy probléma. És soha azelőtt nem volt. És tudtam, hogy megint igazából az egyetlen megoldás a gyógyulásra az, hogy ennek az embernek segítek önismeretre jutni. Mi érhette? Mi az a krízis? Mi az a konfliktus, amit nem tudott feldolgozni? Mindent kipróbáltam vele. Sehol nem jutottam. Annál rosszabbat nem tudok elképzelni, amikor valakit elküldök 45 perc, 1 óra, 1 és 1 negyed óra után, és nem tudok neki más mondani, csak azt, hogy megkeressük. Hogy semmit nem tudok a kezébe adni, és úgy elküldeni valakit, hogy jöjjön vissza egy hét múlva, de nem tudom még, hogy miért. És azt a hetet végigizgulni, hogy vajon megtalálom-e azt, amivel reményt adhatok neki. Elment, és nem találtam semmit. Visszajött, és megint beszélgetünk, és elkezdtem kérdezgetni az állásáról. Magyarázza nekem, hogy hát ő egy vállalkozásba szül, édesapjával és a testvérével dolgozik. Nagyon jól el vannak. Értem. Na, mindig ezt csinálta? Hát nem, de ez egy nagyon jó állás. Értem. És mióta csinálja ezt? Ó, hát ez, mindig ezt akarta csinálni. Értitek, hogy kerüli a témát? Amikor már a harmadik, negyedik, ötödik kérdésemre még mindig nem válaszoltam meg a kérdést, elkérdeztem, mikor veszítette el az előző állását. kiderült, hogy leépítés volt a munkahelyén, elvesztette az állását, és annyira ideges volt, hogy akkor már ugye 40 fele abba az helyzetbe, abba a munkakörbe, amibe ő volt, nem fog állást találni. Hadd mondjam, hogy ehhez azért képzeljétek el a békési környéket, jó? Tehát Békés megy azért az Magyarországnak az egyik legszegényebb vidéke. Valóban egy szegény vidék. Békés megyébe egy kis falusi ember, akinek autója nincsen, hanem hozzám is biciklizve jött el, hol fog a saját képesítéseivel állást találni? És elnézést, hogy így mondom, de azt mondtam neki, akkor mondja ki ezt, hogy magyarul ezt hogy mondja a népi nyelv? Úgyhogy becsinálok az izgalomtól, a félelemtől. Ezt is tette. És eljutott az önismeretre, és igen, a történet ugyanaz, meggyógyult. Nem egy évig, nem egy fél évig, nem két évig, nem 10 évig kellett járni, csak fel kellett ismerni, hogy mi az, amit nem mer fölvállalni. Félelem. Félt az újabb kudarctól, félt az újabb konfliktustól, félt az újabb csalódástól, az újabb elutasítástól. Nem akarta újra hallani, hogy sajnáljuk, de... És ezért már nem mert lépni a saját életében. Fölvállalt egy betegséget, mert ez nagyon jól megmagyarázta neki, hogy miért is kell neki az édesapja vállalkozásába maradni. A szervezet ideálisan reagál. Tudom, hogy furcsán hangzik, de néha csodálkozok rajta, nem? Gyönyörködök a betegségekbe. Ezt most idézőjelbe hallgassátok. Csodálatos dolog, ahogy a szervezetünk kiválasztja a neki megfelelő betegséget. Ezt nem tudom, hogy lehet-e úgy érteni, hogy ezt most ne cinikusan értsétek. Tényleg csodálkozok, gyönyörködök benne. A testünk pontosan tudja, hogy mit kell mondani. Csak mi nem vagyunk tisztában önmagunkkal. Ha ez az illető annak idején, amikor elvesztette az állását, szembenézett volna önmagával, leült volna egy fél órára, egy órára, és azt mondta volna, elvesztettem valamit. Félek a kudarctól. Ezt a félelmemet le kell győzni. Soha nem jutott volna el erre a pontra. És nagyon aranyos volt, amikor eljött hozzám legközelebb, és azt mondta, Emőke, busszal mentem Csavára, az több, mint egy óra. Mind a ketten tudtuk, hogy mit jelent. Szembenézel a saját kudarcaiddal? Hogyan reagálsz a kudarcokba? Hogy menjek egy pillanatra arra, hogy említettem azt, hogy fontos az, megpróbálom az órámat levenni, mert nem szeretnék senkinek az idegeire menni. Már gondoltam már rá, hogy lehet, hogy szerződést kéne kötnöm a fájdalomcsillapító cégekkel, de meddig mehetek? Hú, szegény ember. Azt mondtam, hogy kérdezd meg magadtól, hogy hogyan viszonyulsz a krízisekhez, kudarcokhoz, a konfliktusokhoz. Átmennék egy másik kérdésre most. Milyen meggyőződések vezérelnek téged? Önmagaddal alkotott meggyőződések. Mit hiszel magadról? Én tudom, hogy én mit hiszek magamról. Szép vagyok, okos vagyok, szerény vagyok, ezt ismerjük. Mindenki ezt szokta mondani. De ezen kívül, amikor döntened kell, mi van előtted? Azt, hogy ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért nem fog sikerülni? Vagy az van benned, hogy ezt is, meg ezt is, meg ezt is, és azt is megcsináltam már. Egyszer, még mielőtt mondom az egyszert, hogy mondjam azt, hogy ha azt hiszed, hogy a külső körülmények határozzák meg azt, hogy mire van erőd és ki vagy, akkor önmagad fosztod meg Isten erejétől és mindattól a képességtől, amit benned elrejtett. Elmondom még egyszer. Hú, ezt én nem tudom elmondani még egyszer. Visszajátszunk. Ha azt hiszed, hogy a külső tényezők határozzák meg, mit mondtam? Az életedet? Önmagadat fosztod meg. Én rám jellemző az, hogy szeretek nyitott kártyákkal játszani, és szeretem önmagamból is megmutatni valamit. Ha az életemet megnézem, Békés Szent Andráson rakok, ez az, amire gyerekkorunkban azt mondták, hogy mucsa röcsöge. De általában az emberek azon kívül, hogy békés, nem tudják, hogy mi lehet, de nagyon soknak még a békések koppan. Az utcám az egy földes utca, egy sáros utcának a sarka, egy ilyen sarokház. A kerítésem dőledezik, bár nagyon büszke vagyok a házra, mert én vettem, és felújítottam, és egészen jó, és a kutya is nagyon jól védi a házat, mert senki nem mer a környékünkre jönni, ekkora Bernie pásztor, jó? Kicsi emberek nagy kutyát vállalnak, én nem tudok üvölteni a kutya majd ugat. Szóval kint vagyok egy sáros utcában, ahol a lámpa nem nagyon világít éjszakánként. Sehol egy lélek délután, három után. Talán az egy-két hazaszállingozó biciklista. Na, a kocsma az más, de nem körülöttünk nincsen, csak szeszfőzde. Tényleg arra jártok, a szeszfőzdét keressétek, onnan nem messze. Egyedülálló vagyok az országban, egyedül egy hozzátartozó van, aki igazán közeli, az az édesapám, aki 86 éves, mondjuk zseniális ember, de ettől függetlenül ő az egyetlen, akire számíthatok így rokoni ágon. Öt kicsi gyermekem van, aki minden tekintetben nem csak anyagiakban, hanem lelkileg is tőlem várja az erőt, a hitet. Ha csak arra gondolok, hogy ezen a héten, ma reggel három verset hallgattam végig, higgyétek el. Minden háromat egyszerre akarták elmondani, mielőtt elmentek szavaló versenyre. Miközben kisfiam magyarázta, hogy ő tudja, hogy a szívében az Úr Jézus lakik, mert hallotta, hogy a Mikulással beszélgetett. Igen, vannak ilyen poénok, de ugye azért értitek, miről van szó. És napi 10-12 órát dolgozok, és kérdezem, hogy hol van az erő? A külső tényezők nem adnak hatalmat. A külső tényezőket nem tudom megváltoztatni. De tudom, hogy mire voltam eddig képes, önmagamból és Isten erejével. És tudom, hogy belső döntésekből születnek változások. Ha arra várok, hogy körülöttem megváltozik a világ, akkor sokáig várhatok. Lehet, hogy mindig csak várni fogok. A külső tényezők nem fognak különösebben változni. A te viszonyulásod az a kérdés. Te hogy viszonyulsz a dolgokhoz? Mik a belső meggyőződéseid? Mi is a hited a hatalomról? Ezt még a legelején kérdeztem. Mi a meggyőződésed az erőről és a hatalomról? Egy kicsit, ahogy hallgatom magamat, megijedek, mert ilyen nagyon New Age-esnek hangzik a szövegem, pedig nem arról akarok beszélni. Nem keleti vallásokat akarok itt felsorolni egyáltalán. Jézus azt mondja, az én erőm erőtlenség által megy végbe. A teljes erőtlenségedbe megállsz egy pillanatra, és nem azt hajtogatod, hogy mi vesz körül, hanem befele tekintesz, és megszámolod, hogy mi az, amivel Isten megajándékozott, talán jobb önismeretre jutsz. nagyon sokszor azt hiszük, hogy az önismeret az azt jelenti, hogy felsorolom a negatív tulajdonságaimat, és lehet, hogy sokan közületek azt várták, hogy majd rávezetlek titeket arra, hogy milyen rosszak vagytok, és milyen bűnösek. Szerintem ezt nélkülön is tudjátok. Legalábbis a tapasztalataim ezt mutatják. Legtöbb ember, aki elkerül hozzám, nem hisz abba, hogy bármit is képes lenne tenni. Éppen ezért teljes nyugalommal ül és siratja magát. Erőt merít a saját önmaga sajnálatából. Én is voltam ott. Bizonyos szempontból jó érzés. Tudjátok miért? Mert legalább valaki sajnál engem. Ez tényleg így van. Ha én sajnálom magamat, egy valaki legalább empátiát érez irántom. És még fizetni se kell érte. De ez egy zsákutca, és depresszióhoz vezet. Megelégszel azzal, hogy önmagadat sajnálod, vagy lépsz. Van egy csodálatos ének, és annyira sajnálom, hogy nem hoztam el. Igaz, hogy angolul van, de szerintem többség értette volna, és a fordítást is elmondhattam volna. A lényege az, ami az elején a bevezető imámba eszembe jutott. Segíts Istenem úgy látni önmagamat, ahogy te látsz engem. Sokszor hívő keresztények abba a hibába esnek, hogy elkezdik sorolni, hogy hát igen, Isten nagyon szeret engem, és ő a tökéletes atya, és ő a vérén keresztül látja, hogy én milyen csodálatosan bűnös ember vagyok, milyen gyarló vagyok, milyen tévejgő, hányszor elbuktam, hogy remeg a lábam a kísértésben. Tudjátok, néha elgondolkozok, hogy az önismeretük, mint keresztényeknek egy kicsit ferde. Tudjátok azt, hogy a sátán fantasztikus erőt tud meríteni a hamis bűntudatból? Tovább viszem a túlzott bűntudatból. Gondolj bele, mindaddig, amíg én vergődöm a bűneimbe, nincs erőm felállni és Isten dicsérni. Mindaddig, amíg én azon nyavajgok és kesergek, hogy hányszor estem el a kísértésbe. Mindaddig, amíg vezekelek, addig nem fogok tovább menni. Addig nem fog az ajkam dicsérő zsoltárt zengeni. Olyan szomorú az, amikor azt látom, hogy emberek utálják önmagukat. És mindezt a kereszt fényében. Nem. Mindezt a kereszt nevében. Látod magadat úgy, ahogy az atya lát téged? A múltkor megnéztük a gyerekekkel a Roksuli című filmet. Nem tudom, ki látta. Hát, én ajánlom, hogy utána minden dobszerhez hasonló, mindent olyan, amit dobhoz hasonlít, el kell tenni minden családba. Ugyanis ezek után, hogy megnéztük a filmet, két fiam, Ágostonkám 10 éves, Kende fiam 5 éves, egymással szembe ült, és mire én észbe kaptam, egy hatalmas dobkészlet volt előttük, fedőkből, fazekakból, különböző játékokból összeszedve, minden létező fakanál a kezükbe, ugyanis azt is kipróbálták, hogy mi van akkor, ha két fakanál van egy kézbe. Fantasztikus dolog. 3 órát hallgattam. We will rock you. Ennyi volt az egész. 3 óra hosszat, különböző improvizációkkal, dobszólókkal. Komolyan mondom, a Gloria engem illet, tudom. Tudom, hogy elnyertem méltó koronámat odafent. Igen, ám ez semmi baj, ezt én tudtam, hogy előbb-utóbb eljön a fekvésidő, és a dobok el fognak csendesedni. A probléma másnap reggel jött. körülbelül 17:30. Kende úgy gondolta, hogy folytatni kéne. Tudjátok, a zenészek között a gyakorlás a tudás anyja. Poén az egész az, hogy előző este megkértem a gyerekeket, hogy most jó néhány napig megint nem fogok tudni aludni, aznap reggel vigyázzanak az álmaimra. 17:30. És hagyd mondjam azt, hogy nem voltam drága, és mosolygós, és kedves, mikor ismét hallottam az ütemet. És miután kellőképpen helyre tettem zenész fiamat, és megpróbáltam visszaaludni, ami természetesen nem sikerült. Később ott ültem a kávémmal a konyhában, és bambultam ki az ablakon, és azon gondolkodtam, hogy miért nem lehetett nekik valami olyan esti italt adni, ami kicsit tovább tartotta volna bennük az álmot. Oda jött Kende hozzám, és még higgyétek, elég dühös voltam, mert aludni már nem tudtam, de fáradt voltam, és bocsánatot kért. Kende egy kicsit ilyen essesen beszél, és azt mondja, és anya, ne haragudjál rám, bocsánatot kérek szépen. Nagyon szeretlek, ne haragudjál rám. Máskor nem csinálok ilyet. Nem kérdeztem, hogy miért, hogy hogyan, hogy meddig, hogy mikor fogod újra csinálni. Csak annyit hallottam, hogy és anya, ne haragudjál rám, nagyon szeretlek. Pedig én csak egy emberi anya vagyok. Nem adtam érte az életemet. Semmi más nem volt bennem, csak az, hogy hogy lehet egy ilyen gyerekre haragudni. Az enyém. Szeretem. Én választottam a nevét. Ismerem minden mozdulatát. Kezdete óta szeretem. Minden hülyesége ellenére szeretem. És azért, mert felköltött, és nem alhatok, és kimerültem, kezdem majd a hetet. Tudom, kicsit vétett ellenem. De már innentől kezdve nem érdekel. Most akkor kérdeznek téged. Tudom, hogy te nem a We Will Rock You-t játszottad reggel 17:30. De gondoljátok, hogy Isten szemében ez másként van. Különböző módon, különböző korosztályú gyerekeim máshogy vétnek ellenem. És egymás ellen. És addig, míg helyre teszem őket, míg leszídom őket, míg megbüntetem őket, igen, haragszom rájuk. De abban a pillanatban, amikor elhangzik a bocsáss meg, onnantól kezdve nem érdekel. Emőke lányom az, aki 14,5 éves, a felet meg kell említenem, kötelező. Jó? Tehát ez egy nagyon kritikus kor, tehát nem 14, hanem 14,5. Kajakozni volt, és meg volt beszélve, hogy legkésőbb 7:30 otthon lesz. 8:45, és Emőke sehol. Hát hagyd mondjam, hogy enyhén szólva megkapta méltó jutalmát. Még itt a földön. És Emőke az, aki utána mindig 100-szor kér bocsánatot. Mondta neki, hogy megvan bocsátva, büntetés akkor sem marad el, mert én vagyok Isten, menjél lefeküdni. Egy óra múlva hallom, hogy jön az én kislányom, sírva, és azt mondja, édesanyja, ne haragudj rám, igazad van. Ja, addigra már én is enyhültem. Megbocsátok kicsim, feküdj le most már. Megölelgettem, megpuszilgattam, menjél vissza. Reggel fölkelek, Emőke tántorog le a galéria ágyáról, jön hozzám ki a konyhába, és mi az első, amit mond? Bocsáss meg, édesanyja, ne haragudj rám a tegnap estéért. Na, akkor már kezdett fölmenni a pumpám. És mi ugyanezt csináljuk Istennel, értitek? Ekkor hogy oda jutottam, hogy azt kérdeztem, hogy kicsim, te nem nézed ki belőlem, hogy én elsőre megbocsátok neked? Felejtsd már el! Én már nem is emlékszem, hogy mi történt tegnap este. hagyjuk, menjél tovább, készüljél, haladjál, elkésel iskolából. És mikor megy ki az iskolába, még az utolsó mondata, ugye nem haragszol, édesanyja. Édes Isten, nem haragszom, de most már haladj. És mi tudjátok, mit csinálunk, csak ezt látjuk magunkba. Ugyan ezt csinálom én is, és szerintem többségében ti is. Nem látjuk meg az áldásainkat, nem tudunk haladni, nincsen bennünk erő, mert csak vezekedünk. Tedd a bűneidet Isten előtt, ismerd őket, tudjad, hol van a kísértésre, az, ahol, hol az, ahol a te lábad remeg. Tudjad azt, hogy hol vagy fogékony a kísértésre, de menjél tovább. Nincs annál rosszabb, csak én egy egyszerű gyarló anya vagyok. Ráadásul még pszichológus is. Ez már eleve egy mínusz kategória. Higgyétek el, ránézek a gyerekemre, és fáj, amikor azt látom, hogy még mindig bánja a tegnap estét, mikor én már nem is emlékszem, mert tényleg nem emlékszem. Mondjuk korai demenciám van, de nem számít. Tehát nekem fáj látni azt, hogy ő még szenved. Az Istennek ne fájna az, hogy te még mindig szenvedsz a 15 évvel ezelőtti bűnödért. És ezt most nem is vízből mondom, hogy 15 évvel ezelőtti. Mert van, aki még mindig azért beteg, mert a 15 évvel ezelőtti hibáit siratja. És az ezer meg ezer lehetőséget, hogy tovább menjen, hogy elinduljon, nem veszi észre. Segíts Istenem, hogy úgy lássam magamat, ahogy te szeretnél látni engem. Ha semmi más nem marad meg belőled a mai estéből, menj ezzel az imával haza. Te hogy látsz engem, Istenem? Úgy látsz, mint kedves lányodat? Úgy látsz, mint drága fiadat? Úgy látsz, mint értéket? Mint kincset? Gyerekeknek reggelente szoktam készíteni uzsornát. Ilyen, tudjátok, kemény dobozok, olyan műanyag dobozok, ilyen amerikai dobozok ezek. Ki van téve? 2, 3, 4. Kende nem kap uzsornát, ő óviba kap mindent. Őt legalább letudtam. És csinálom a szendvicseket, és időnként, amikor túlzottan hajtott hetem van, és túl sokat vagyok távol, akkor gyorsan reggel írok egy cédulát meglepetésszerűen. Csak annyit, hogy drága szívem, szeretlek. Csak olyan az XOXO, ismeritek? Annyit jelent Amerikában, hogy ölelések és csókok. És aláírás, édesanyja. Igen, de már a második cetnénél rájövök, hogy nem írhatom, hogy drága csillagom, az az előző volt. Nehogy meglássák egyben a cédulát, és azt higgyék, hogy én itt stencíreztem őket. Esetleg internetről nyomtattam le. Akkor jön a következő, hogy drága szívem. Jön a harmadik gyerek. Szívem csücske, ez már más. Jön a negyedik gyerek, szépségem. Tudjátok, miért sorolom ezt fel? Mert Isten is így lát titeket. Mert egy szülő így látja a gyermekét. Te hallod, hogy Isten téged becézgetne, ha engednéd? Te úgy látod magadat, ahogy ő lát téged? Egy hívő ember nem lehet önismereten, ha nincs tisztában azzal, hogy Isten hogy gyönyörködik benne. Még egy gondolatot említenék itt meg. Mi az, amivel te megkülönbözteted önmagadat mindenki mástól? Mitől vagy te, te? Mitől vagyok én, én? Mi az, amiért te egyedi vagy? Te tisztában vagy vele? Amíg nem vagy tisztában, hogy mi az, ami a te egyediségedet formálja, alkotja, addig rengeteg mindenre nem vagy képes. Addig nem tudsz neked megfelelő munkát találni. Addig bolyogsz munkák és állások és karrierek között. de nem fogsz valóban kibontakozni. Legfeljebb éldegélni. Mi az, amitől te vagy? Mi az, ami elválaszt a tömegből? Mindaddig, amíg önmagadban nem ismered az egyéniségedet, az egyediségedet, a különleges adottságaidat, a képességeidet, azt, amit csak te tudsz úgy csinálni, addig igazából nem találod meg azt a társat, aki valóban társad lehetne. Csak próbálkozol. Kísérletezel azzal, hogy kitöltsed azt a belső űrt, ami tátong benned. Azért, mert nem ismered önmagadat. Mindaddig, ameddig nem tudod az, hogy mi különböztet meg téged másoktól, addig nem vagy képes beilleszkedni olyan módon közösségekbe, mint ahogy arra szükséged lenne. És itt megfordítom a dolgot, a kérdést, és azt mondtam, hogy mi az, amitől te más vagy, hogyan önállósulsz, és akkor azt kérdezem, hogy hova tartozol? Úgy igazából hova tartozol? Alapvágyunk a valahova tartozás. Állítom nektek, hogy a pácienseimnek, és azoknak, akik nem pácienseim, úgy mondom, hogy a pácienseimnek szerintem 85%-a jól lenne, ha lenne hova tartozniuk. Kell tudni azt, hogy mitől vagyok én egyedi, különálló, ami teljesen elválaszt mindenki mástól. És kell tudni azt, hogy hogyan tudok én illeszkedni, és hol illeszkedek a legjobban. Hol illeszkedsz a legjobban? Hol tudsz te teljesen kibontakozni? Hol van az, ahol alátámasztják a szárnyaidat? És hol van az, ahol te is alátámasztod, tudod mások szárnyait támasztani? Nem lehet ezt se sablonszerűen csinálni. Két nagylányom kajakozik, Emőke és Borika. Borika 12 csak, pedig ő majd hónap múlva lesz 13, de ő csak 12. Tehát a 12 és a 14 és fél éves lányaim kajakoznak. Emőke hétfő, kedd, szerda, péntek, és ha lehet, akkor még hétvégén kajakozni menne. Ő ott van jól. Ő oda tartozik. Borikától időként meg szoktam kérdezni, te még jársz kajakozni? Ő is szeret kajakozni. Ő is jár kajakozni. Majdnem ugyanannyit, mint Emőke. De ő nem tartozik oda. Ő nem ott bontakozik ki. Ő ott nem találja meg magát. Ha nincsenek, és itt már nem akarok túlzottan belemenni ebbe a kérdésbe, hogy hova tartozol, mert ezek már egy kicsit a szereposztásba megy bele, ami egy másik témakör, hogy milyen szerepeket válasz föl, és túl sokat nem szeretnék mondani egy alkalommal. De azért jó lenne, ha elgondolkoznál, hogy milyen közösségbe vágyódol. Esetleg kísérletezz vele. Hol érzed magad legfelszabadultabbnak? Hol érzed magad hasznosnak? Hol érzed a belső békességedet? Hol tudsz önfeledten nevetni? Direkt nem azt mondtam, hogy szolgálj, mert láttam a szemetekből, hogy ezt várjátok. Van egy csodálatos kép. Nevető Jézus. Igazából csak egy váltól fölfele kép. Emlékszem, egyszer mentem be Amerikába egy templomba, egy falusi kis templomba mentem be. És ahogy mentem így a kis szűk folyóson, falon megpillantottam az egyik kanyarba ezt a képet. Jézus hátravetett fejjel, nyitott szája, kacag, emelet kacag, dől a nevetéstől. Nem tudom, hogy miről volt aznap szó az Isten tiszteleten, nem tudom, hogy ki volt ott, azt se tudnám megmondani, hogy hol láttam, de a kép előttem van. Földbe gyökerezett a lábom, és a mai napig előttem él ez a kép. Jézus hátravetett fejjel nevet. Miért képzeljük mi kevesebbnek Jézust? Hol tudsz te önfeledten nevetni? Na, ez most a reklám volt ahhoz az előadásomhoz, aminek mi is a címe? Isten és én? Isten képen? Isten és én. Igen, ez volt a cégreklám. Szeretnék időt adni arra, hogy kérdezzetek, mert általában az sokkal jobban jön egy ilyen beszélgetés végén. Említettem a legelején konfliktusokat, kríziseket és kudarcokat, a viszonyulásainkat. Kérdeztem, hogy hol van a hatalom a te szemedben. Kérdeztem azt, hogy mi a belső meggyőződésed önmagadról, esetleg úgy fogalmazzám, a tévhiteid. Kérdeztem azt, hogy hol látod az erőforrást, egyáltalán látod-e magadba. Azt, hogy hova tartozol, és mitől vagy egyedi. És direkt utoljára hagytam ezt a kérdést. Tisztában vagy-e azzal, hogy hogyan lát téged az Isten? Legelején a tejától zavarba jöttem, és nem olvastam fel azt az igét, ami alapján akartam ezt az egészet mondani. Ezért most két igét szeretnék mondani, az elejét, meg a végét is most mondom el. Képzétek, én valamikor valami eszméletlen rendszerezett emberre voltam. Ez akkor volt, amikor nem volt öt gyerekem is két állásom. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, első, második verse. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, eddig ismertétek az igét biztosan, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Egyszer egy páciensem azt kérdezte tőlem, mondd-e őket, nem fárasztó mindig ilyen tudatosan élni? De igen. De igen. Nagyon fárasztó tudatosan élni. De legalább jól alszok. Tényleg jól alszok, mert békességem van. A másik ige, Zsoltárok, 107. Zsoltár 23. versétől. Visztem állítólag a Károliban, máshogy van a fordítás, de ott sincsen máshogy, de én ismertem egy olyan fordítást, ami nem tudom, hogy micsoda, szerintem szabadon fordított. Csak azok, akik a mélyvizeken eveznek, ismerik meg az Isten dicsőségét. Új fordítás szerint így szól egy kicsit hosszabban. Vannak, akik hajókon a tengerre szálltak, a munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit, a mélységes tengeren. Szavára forgó szél támadt, fölemelték őket a hullámok, égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak. Kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek. Bölcsességük egészen oda lett. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságokban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok, örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, és az emberekkel tett csodáiért. Ha önismeretre törekszel, és hogyha ezen elgondolkodol, ha megvizsgálod magadat, hogy milyen motivációk, milyen belső indulatok laknak benned egy konfliktusban, egy krízisben, ha megpróbálod megnézni, hogy hogy lát téged az Isten, valóban mindezek nem fog szevezni. Hogy mondjam azt, hogy fájdalmas út. Annak idején, mikor ezt nekem mondták, nem hittem el. Gondolta, jó kis pszichológusi blabla, aztán professzor úr így gondolta. Ha igazán önismeretre próbálsz jutni, és hogyha valóban Isten igéjének tükrében próbálod magadat megvizsgálni, azért időnként szembe fognak csapni a hullámok. Mert meglátod önmagadban mindazt, ami kivetni való. Lesz idő, amikor kisüt a nap, amikor látod, hogy hogyan gyönyörködik benned az Isten. Ha nem érzel fájdalmat, ha nem érzel kétségbeesést és aggodalmat önvizsgálatod ideje alatt, akkor szerintem még nem vizsgálod magadat, csak kint lubickolsz a langybeneg tengerparton. Evezd mélyebbre. Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek szemeit tisztára mosták a könnyek. Ne kérdezitek, kitől van? Nem tudom. Talán Goethe, de nem is biztos. Ez az egyik kedvenc idézetem. Ezt nap mint nap megtapasztalom. Azok a pácienseim, akik felvállalják a küzdelmet, hogy önmagukkal szembenéznek, hogy önmagukat megvizsgálják, hogy önmagukat megkérdőjelezzék, ők azok, akik engem leginkább Isten dicsőítésre szoktak indítani. Látom azt a józanságot, azt az őszinteséget, ahogy ők nézik a világot, ahogy vizsgálják magukat, és valóban csak dicsérni tudom az Istent. Sokkal tisztább, mint azoké, akik azt mondják, jól vagyok, rendben vagyok, és elégedett. Nevezz a mély vizekre, hogy megláthassd Isten csodáit az életedben. Ennyit szerettem volna, és én most itt egy 35 percünk maradt, hogy felajánlom a lehetőséget, hogy ha szeretnétek kérdezni, vitatkozni, megpróbálok válaszolni esetleg. Van-e bárkiben bármilyen gondolat, vagy kérdés, vagy mondani való?
Szeretném azt megkérdezni, hogy itt több példához.
Tegezzetek nyugodtan, tehát ha én téged, titeket letegeztelek, akkor kérlek, hogy vissza is, jó?
Felmondta egy esetet, amikor az emberek fizikai betegsége valamilyen tűrésen tanulja a kapcsolat, és nem ismerték ezt fel. Egy hallgató az olyan volt, mint a tulajdonosztályás, hogy hát persze, hogy amiatt volt egy törés az életében. És egészen egyértelműen látszik néha akár az embernek magának is, hogy igen, itt volt az a pont, ahol elkezdett csúszni az életen, és ez volt az a csalódás, vagy ez volt az áttörés. De sokan tudják, hogy mi az. Hogy mit jelent akkor itt az önismeret, amikor tudom, hogy emiatt történtek az életemben ezek a dolgok, és tudom, hogy honnan indul, de hát nem tudok vele mit kezdeni.
Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Mindenki hallotta a hátulsó kérdést? Az egy nagyon jó dolog, ha tisztában vagyunk azzal, hogy hol történt a törés. De itt kérdezem meg azt, hogy hogyan léptél a törésre? Mit cselekedtél? Mi az, amire te azt mondod, hogy feldolgoztam, vagy nem dolgoztam fel? hogy mondjam azt, hogy tehát klinikailag is van egy úgynevezett elfogadott gyász év. Ez annyit jelent, hogy ezt egy haláleset után, akit, hát valakit elveszítünk, akit közel állt hozzunk, annak hozzánk, annak a gyászolása az egy évig teljesen normálisnak számít. Tehát az annyit jelent, hogy ha egy éven belül valaki eljön hozzám, és azt mondja, hogy nem tudja feldolgozni XY-nak a veszteségét, arra azt szoktam mondani, hogy szívesen segítek, de még nincsen baj. Ugyanis egyik az, hogy a gyógyulás is időhöz kötődött. A másik az, hogy végig kell járnunk bizonyos stációkat, bizonyos állomásokat az életünkbe. Hát ott a karácsony, a húsvét, a névnapja, az évfordulók, a születésnapja, a tavalyi nyár, a mostanihoz viszonyítva. Ott vannak az emlékek, és ezeket végig körbe kell járni. Tehát ezt azért mondom, hogy van egy normális, egészséges időszak, sőt, bizonyos szempontból néha még szoktunk egy kegyelmi évet erre ráadni. Tehát még azt mondjuk, hogy még két év is talán elfogadható, egy a hivatalos, de talán még kettő. Először azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a gyógyulásnak ideje van. Az a kérdés, hogy ez a gyógyulási idő kinyúlt-e, és nem jutunk gyógyuláshoz, vagy pedig, tehát akkor van betegségről szó, vagy pedig még gyógyulási időn vagy belül vagyunk. Ha kinyúlt a gyógyulási idő, és elakadtunk, tehát én így szoktam mondani, hogy elakadtunk, vagy leragadtunk egy problémánál, ha jól értem ezt mondod, hogy tulajdonképpen tudom, hogy hol történt a törés, akkor kell megkérdezni, hogy mit csinálok rosszul. Valóban le kell ülni, és gondolkodni rajta. És megmondom, az első gondolat, ami egyből eszembe jut, az a megbocsátás kérdés, amire közöttetek tartottam már előadást. És a megbocsátásnak az egyik legnagyobb kísértése a haragnak, hogy felhánytorgatom, táplálom az emléket. Táplálod a múltnak az emlékét? Táplálod azt a törést? Nekem ez a tapasztalatom, hogy legtöbbször pont emiatt nem vagyunk képesek gyógyulni. Mert nem vesszük észre önmagunkban, hogy még mindig azt az egy múltbeli eseményt táplálgatjuk. Akár vádolással, akár önmarcangolással. Mondtam, hogy 9-en voltunk testvérek. És nekünk, hát bár pesti gyerek vagyok, de édesapám annak idején vett egy tanyát kinn a Kunságon, hogy a pesti gyerekek meg a aszmás bátyám is legyen valami jó levegőn. Úgyhogy amikor csak lehetett, mi mentünk le a tanyára, és hát a nyarakat ott töltöttük, de nagyon sokszor mondhatnám azt az összes szünidőt. 9 gyereknél volt egy bicikli. Ezzel szoktam bezzegelni a gyerekeimnek, amikor szanaszét vannak a bicikliek. Bezzeg nálunk, mindig helyén volt a bicikli. No, na. Szóval volt egy bicikli, emlékszem, ez egy ilyen türkiszkék lánybicikli volt, ami a Szabolcs bátyámé volt. Na most én 7. vagyok a sorba a 9 gyerek közül. Hát amikor rám került a sor, gondolhatjátok, hogy teljesen mindegy volt, hogy hányszor fogok taknyolni, de én úgy tekertem, csak hogy utol ne érjenek, és minél messzebb jussak, hogy minél tovább legyen nálam, mire visszajutok. Vissza kell jönnöm. Na most ez alatt az idő alatt eszméletlenek nagyokat estem, és a plezúr rendszeresen lejött a térdemről. Hát én nem is emlékszem olyan, hogy gyerekkoromban nekem ne lett volna térdemen valami sebb. De arra is emlékszem, hogy eszméletlen élvezettel piszkáltam a térdemről a sebet. Én nem tudom, nekem hiába mondták, hogy ne szedjem le, azt olyan jó volt leszedni, és mindig visszanőtt. Mindig lett még egy kis hegy rajta. Mi is így vagyunk vele. Élvezzük, hogy a múltbeli sebeinket, fájdalmainkat, traumáinkat olyan jól lehet kapargatni. Fú, hihetetlen. És csodálkozunk, hogy miért nem gyógyul be. Miért nem gyógyul be vajon? Még mindig ott van. Na, nem. Különben szoktam nézni, az én gyerekeim nem csinálják, nem tudom, vagy nincs elég plezúrjuk, vagy nem tudom, valami bajuk van, de nekem nem stimmel. Tehát az, ugye önismeretről van itt szó, rengeteg oka lehet, amiért ott elakadunk, és meg kell nézni, hogy miért maradtam én ott el. Mi az, amit nem jól tettem? Mi az, ami feszít? Mi a legnagyobb kérdésem, kérésem, amit ezzel a kapcsolatban szeretnék felhozni? Mi az, amiért én még mindig kapargatom azt? Mi az, amely, melyik az a belső vágyam, amit nem elégítettem ki? A konfrontáció, az önmagam megvédése? Vagy egyszerűen csak annyira tök jó dolog kapargatni? Bocsássatok meg, de általában ez szokott lenni a leggyakoribb. Higgyétek el! A leggyakoribb probléma az, hogy egyszerűen nem engedjük el, ragaszkodunk hozzá. Van-e még kérdés? Más kérdés?
Beszéltél sokat krízis helyzetekről és kudarcokról. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mennyit segít az igazi önismeret, ez az a boldogságunkat, illetve az örömöket elemezzük. Tehát tudatosítjuk, hogy mitől vagyunk boldogok valójában.
Hát az jó dolog, azt is beletettem, hogy hogy lát az Isten engem, miben gyönyörködik bennem az Isten, de azért hagyd mondjam, hogy amikor én boldog vagyok, akkor én olyan kiegyensúlyozott vagyok. Hihetetlen. Én vagyok, nem is tudom, én Teréz anyától kezdve mindenki én vagyok. Tehát egy személyben, komolyan mondom, ami pozitív női egyét el tudtok képzelni, ha én boldog vagyok, az mind én vagyok, jó? De az nem igazából én vagyok. Mert azért van, amikor szoktam mondani, hogy te jó, melyik ablak volt nyitva? Ki hallott meg engem, hogy most megkiabáltam? Tehát az nem lesz teljesen ismeret. Tehát az nem egy reális képet ad. A krízis, a kudarc és a konfliktus egyik az, hogy váratlan helyzetek. Ki az, aki megtervezte eddig a kríziseit? Kérem, jelentkezzem. Váratlan helyzetek az életünkben. A másik pedig pontosan azért, mert váratlanul élnek, részben azért el is gyengítenek, hiszen egyik sem pozitív élmény. És a gyengítő hatásuk, tehát a negatív hatásuk és a váratlanságuk miatt azt hiszem, hogy ez a két fő ok arra, hogy valahol a gátlásainkat meginoktatják. A gátlások nagyon jó dolgok. A gátlás az, ami nekünk tartást ad. Azt mondja meg nekünk, hogy mettől meddig? Bizonyos szempontból a szorongás egy egészséges dolog. Azok az én gátlásom, amelyek meghatároznak. Jön egy krízis, meginognak a falak, vagy összedőlnek. Tehát nem szabad önmagunkat csak a pozitív, nagyon jól hangzana, de nem. Nem reális. Nem ad reális képet. Van-e más kérdés?
Ha jól vettem ki, akkor egy olyan tételt próbáltam meg valamikor az elején vagy a közepén felállítani, vagy bizonyítani, vagy rosszul értettem, hogy minden embernek szüksége van a hatalomra.
Hatalomra? Természetesen. Azzal kezdtem, az első kérdésem az volt, hogy mi számodra a hatalom? Hatalom alatt mindig azt hiszük, hogy a hatalom az feltétlenül azt jelenti, hogy kiül a kormányon, parlamentben, nem tudom melyik széken, a bíróságnál. Hatalom nem csak az. Hatalom az is, amikor önmagadban Isten hatalmat ad nekünk legyőzni önmagunkban a gonoszt. Az is hatalom. A hatalom az nem feltétlenül az a pejoratív, negatív dolog, ami mindent rombol. Ilyen értelemben gondoltam a hatalomra. Hatalom az, amikor én valahol az erőimet mozgósítani tudom. Nem feltétlenül negatív irányba, de valami felett. És bizony vannak erők, amely felett kell, hogy tudjunk lépni. Akár ha azt mondom, én legszívesebben erről beszélek, a saját tévhiteink. saját életszituációink, a negatív küzdelmek. És akkor azt mondom, hogy igen, benned is van rá hatalom, ha felvállalod, mert ez egy döntés. És mindaz a hiányosság, ami ezen a hatalom területén van, itt jön a hitünk, amikor azt mondom, hogy Istenem, itt már véget értek az én képességeim, most kezdődöl te, hozza te csodáidat. Én így határozom meg a csodát különben, ez a meghatározás tetszett a legjobban. Csodák ott kezdődnek, ahol az én képességeim véget érnek. Van még néhány percünk. 22, köszönöm. Esetleg.
Elmondott egy olyan mondat, hogy a belső döntésekből születnek a változások. És nekem az a kérdésem, hogy ilyen belső döntéseket hogy tud hozni az ember? Tehát hogy egy olyan komoly, valós, igazi belső döntésre minek a kapcsán juthatok el, vagy hogyan tudom én azt eldönteni, hogy akkor mától máshogy viszonyulok.
Fú! Formálódunk mindannyian. Képlékenyek vagyunk. A reggeli kávétól kezdve a napi politika, az otthoni események, minden formál változtat minket. Valamilyen szinten, valamilyen módon. Ha élsz az Isten igéjével, ha élünk az Isten igéjével, nagyon sok önismeretre juttat minket. És a csodálatos dolog az Isten igéjének az olvasásával, tényleg a Biblia olvasásával nem csak az, hogy önismeretre segít, de az önismereten túl ad bennünk, nem is tudom, hogy mondjam, megfogan bennünk egy vágyat. Vannak könyvek, amelyek tudósítanak és önismeretre juttatnak, pszichológiai könyvek, nagyon jól lehet, most már annyira jól ismerem magam, oké, ezt is kiolvastam, jöhet a következő. De a csodálatos a Bibliában az, hogy vágyat is hoz magával. Tehát a Szentléleknek a jelenléte az elindít bennünk egy olyan folyamatot, hogy kívánom a jót, kívánom a többet, kívánom a kibontakozást. És én úgy mondanám, hogy ha eleget vizsgáljuk önmagunkat, és ha eleget vágyódunk, előbb-utóbb megszületik a döntés. Én nem láttam még embert, aki vágy nélkül úgy igazából változásra képes dönteni. Tehát nem tudunk úgy dönteni, hogy ne vágyjunk valamit. Szoktam azzal a gondolattal dobálózni, hogy minden cselekedetünk és minden mulasztásunknak, minden cselekedetünkhöz és minden mulasztásunkhoz egy nyerességvágy fűződik. Majd ezen nagyon sokat gondolkozzatok, mert én ezt már évek óta rágom. Minden, amit csinálunk, azért csináljuk, mert akarok valamit belőle elérni, nyerni. Valami pozitívum van számomra. Ez most tudom, hogy sokaknak talán sokkolóan hangzik, de hadd mondjam azt, még a betegség is néha nagyon jó nyereség. Nagyon sok páciensem van, akinek megéri betegnek lenni. Nyereséges. Sőt, van ilyen diagnosztika is. Nyereségből levő betegség. Tudjátok, milyen jó dolog betegnek lenni? Kende fiam a minap azon sírtogált, hát mondjuk egy hónappal ezelőtt nem minap, de hát jó. Hogy ő nagyon szeretne már megint bárányhimlős lenni. Mondta neki, kisfiam, petked van az egy életben egyszer. És már voltál. De ő bárányhimlős akar lenni, mert az olyan jó. A gyerek is tudja, mi csak nem valljuk be. Még önmagunknak se. jó dolog betegnek egy kicsit sajnáltatni magam, nem kell munkába menni, jó. És akkor ráadásul még egy kicsit úgy kényeztetni is lehet magam, mindenre van egy kis ürügyem. A betegség nyereség? Ne billentsük át szélsőséges oldalra, nyereség is lehet, jó? Amikor ragaszkodok egy betegséghez, érdemes megvizsgálni, hogy vajon nem jó-e nekem. Azt mondtam, hogy minden cselekedetünk és minden mulasztásunk mögött van valamilyen fajta döntés, nyereség, és éppen ezért most visszajövök akkor a kérdésedre, a döntéshez. Akkor tudok dönteni, amikor rájövök arra, hogy milyen nyereségeim lesznek nekem ebből, és amikor elkezdem azokat vágyni. Nagyon elgond? Igen? Amíg bennem nem élnek bizonyos vágyak, keresek egy pillanat, csak jár az agyam, lapozom a füzetemet fejbe. Egyik leggyakoribb betegség, amit én látok, az a depresszió. A depressziónak az egyik legjobb gyógyítási módja kognitív terápia, a gondolkodással való viszonyulás, a gondolkodás módosítása. Amíg az én depressziós páciensem nem kezdi el szívéből vágyni az egészségesebb állapotot, nem csak úgy vágyogatni, hanem vágyni, addig nem képes dönteni, hogy kilép önmagából. A depresszió egy rettenetesen nehéz betegség. Fokozatosan húz le, úgyhogy észre se lehet venni, és amikor már lent van az ember, akkor semmihez nincs ereje az embernek. A depressziós ember, ha már egyszer lent van, vonszolja magát reggeltől estig, és estétől reggelig. A depresszió az egyik legnagyobb küzdelem az életért és az élet ellen. És annak ellenére, hogy depressziós pácienseim úgy jönnek el, hogy sírnak, és azt mondják, hogy segítsen nekem emőke. Már nem bírom tovább. Ez nem egyenlő azzal, hogy segítsen nekem emőke. Szeretném másként. Ugyanúgy hangzik, de nem ugyanaz. És az elsődleges dolog, amit én megpróbálok bennük elültetni, az egy életszeretet. Egy életvágy. És amikor az megszületik, akkor képesek módosítani a gondolataikat. Van, akinél kevesebb idő, valakinél több. De addig, amíg ők nem vágyakoznak egy teljesebb élet után, amíg nincs bennük több, mint csak az, hogy nem bírom tovább, amíg nem látják a napot, csak utálják a felhőket. Amíg nem vágyakoznak a fény után, csak fárassza őket a sötétség. Addig nem képesek döntést hozni. Ezért mondom azt, hogy kell, hogy Isten igéjével éljünk. Tudom magamról, hogy mindig, amikor elfáradok és félreteszem, és azt mondom, hogy már nem bírom meg, nincs erőm meg, nincs kedvem. Mindig megérzem. Valahol elfelejtem, hogy hova tartozok. Valahol elfelejtem, hogy ki vagyok. Elmosódnak a határaim. Elmosódnak a céljaim. Az Isten igéjében az a csodálatos, hogy a legegyszerűbb embernek is ad önismeretet. Az én nagymamám életem egyik legcsodálatosabb embere volt. Egy egyszerű hadijárva volt, édesapját soha nem ismerte, dédnagyanyám mikor megszülte, azt mondják, hogy miután megszülte, kiment a fronthoz, megkereste nagyapámat, dédnagyapámat, hogy megmutassa neki az újszülött kislányát. aki akkor néhány napos volt, és a hideg patakba megfürdette, hogy elmondhassa majd az édesanyja neki, hogy az apád megfürdetett. Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy látta a lányát. Ez az én dédnagymamám, ez egy egyszerű varrónő volt. A nagyapám egy egyszerű úthengeres volt, aki szintén hadjárva volt, a falu nevelte fel. Két hadjárva, sehol senkiük a világon, semmi iskolájuk. Az a bölcsesség, amit ránk hagytak unokákra, elmesélhetetlen. Néhány évvel ezelőtt beszélgettem a testvéreimmel, és ahogy sorba beszélgettem velük, rájöttem arra, hogy lelkileg, életviszonyulásba mind oda mennek vissza, hogy mit mondott az én nagyapám és a nagyanyám, hogy éltek. Tudjátok miért? Mert ismerték az igét. Önismeretük volt, bölcsességük volt, Isten igéből merítették. Mai napig rengetegszer gondolok rá vissza, hogy mire tanítottak ők, hogy mit tapasztaltam náluk, példaképeimmé váltak. És higgyétek el, hogy az a forrás, amiből ezt vették, nem szakirodalom volt, nem képzett doktorok voltak, nem pszichológusok, nem BT-k és KFT-k, nem különböző önmegvalósító programok és önismereti kurzusok. Egyszerűen olvasgatták a Bibliát. Onnan nyertek önismeretet, életviteli bölcsességet, igen, legjobb életviteli tanácsadó. És mégis, ha belegondolok, valami eszméletlen józansággal olvasták. Talán azért, mert kevés teológiát ismertek. Számukra egyértelmű volt, hogy Isten a szeretet. Tudjátok, hogy hogyan emlékszem nagymamámra? Nagymamám esténként letértelt, maga mellé hívott minket, és így kezdte a hadjárva nagymamám az imáját. Mennyei édesatyám! Az ő szájából ez valóság volt. De ő ezt teljes mértékben hitte. Azt hiszem, dönteni akkor tudunk, ha eléggé vágyakozunk. Még mindig van néhány percünk. Tessék?
Személyes kérdés is lehet?
Hát majd utána megmondom. Ezt nem mondom meg. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést, de ez annyira intim és személyes, hogy ezt nem szeretném nyilvánosság előtt kitárni. Egyet hagy mondjak, hogy mély vizek voltak, és hiszem, hogy Isten minden szenvedésünket és nyomorúságunkat a javunkra használja fel, és hiszem, hogy akkor, amikor a legnagyobb mélységben vagyunk, Isten akkor van legközelebb. Egyszer egy professzorom azt mondta nekünk, tudjátok, az a baj a mai világgal, hogy amikor valami fáj, akkor nagyon gyorsan vesszük a fájdalomcsillapítókat. Az a baj, hogy amikor mélységekben vagyunk, akkor nagyon gyorsan könyörünk az Istenhez, hogy most vigyél ki. Szabadíts ki. Pedig sokkal többre mennénk, ha ott megállnánk, és azt mondanánk, most mutasd meg magad, és segíts megérteni önmagam. Életem egyik legnehezebb és legcsodálatosabb iskolája volt. Van-e még kérdés?
Szabad-e gondolni is? Személyes kérdés is
fölösszük. Nyugodtan.
Akkor jó, értsétek jól, vagy ahogy értitek, úgy érzem most magam, mint egy jezsuita szóval. Kenned, általán. És a személyes kérdésem magamra vonatkozik, a többiek is belemennek. Miért nem tudok táncolni? Mi lehet az oka?
Nem vágy felé.
Ki mondta? Tudhatta volna. Van benne igazság? Igazából valóban ebben nagyon sok igazság van. Egyik az, hogy tényleg ott a vágy, a másik az, hogy ott vannak a gátlások. És a gátlásoknál kell megkérdezni, hogy mi az, ami visszafog engem személyesen, tehát mi az, ami engem megállít abban, most feltéve nem arra gondolsz, hogy nem tudom a lépéseket, igaz?
Semmiért nem tartunk találok, de ami miatt.
Igen.
És keresem magam számára is a választ, és akkor még is.
Hát miért ne? Önismeret, persze. Én tényleg azt hiszem igazából, hogy az egyik ilyen tényező az, hogy nagyon sokszor félünk. Egyszerűen félünk attól, hogy milyennek látszunk akkor, ha felszabadultak vagyunk. Tudjátok, hogy a legtöbb ember tényleg fél attól, hogy meglátják, hogy milyen vagyok, ha felszabadult vagyok? Én nem szeretném nektek megmutatni, hogy milyen vagyok, ha felszabadult vagyok. Na, ezt nem visznek, mondtam. Őszintén. Az egy fajta intimitás. Az egy nagyon belsőséges pillanat, amikor én megmutatom neked, hogy én milyen vagyok felszabadultan. És elárulom nektek, hogy szilveszterkor én is táncoltam nagyon régóta először, de biztosítottam magam, hogy több mint 100 kilométeres körzetben senki nem ismerjen engem.
Valamelyes van ki, válasz a kérdés, semmilyen láttam, és nekem is már gyerek. És miért nem tudok felszabadultak lenni, vagy mitől? Erre is vannak nekem válaszolni magammal, szemben egy gyógyulást is váltam, csak...
Hát ez egy jó kérdés, mert igazából ez engem is érint, szerintem mindannyiunkat érint valamilyen szinten. De csak oda tudok visszamenni, hogy a felszabadultság megmutatása az egy intimitás, az egy közelségi tényező. Tehát az, hogy én mennyire mutatom meg önmagamat neked. Most veszem magamat, mert téged nem ismernek. Én tudom a saját szereposztásomat, mint tanárnő. Én tudom, hogy én óra elején, 18 éves melákok állhatnak elején, én ott fogok állni gátlás nélkül 10 percig is, amíg el nem hallgatnak. Én nem fogom őket túlüvölteni. Én nagyon jól megvagyok, mint tanárnő. Mint pszichológus nagyon jól tudom a szereposztásomat. Én tökéletesen tudom, hogy hogy viselkedjek, milyen formalitásokat kell felvennem, mint pszichológus. Ugyanúgy, mint előadó. Mert tudom, hogy pontosan mennyit kell megmutatnom ahhoz, vagy mennyit mutathatok meg ahhoz, hogy ne kapjak sebeket. Azért valljuk be, igaz, a félünk a sebektől, nem? Minél közelebb engedek valakit, annál sebezhetőbb vagyok. Törvívó voltam annak idején, még valami rólam, ugye? Egy bizonyos távolságon belül a törvívó nem engedi a másikat. És az pontosan egy törvény távolság. Kb. Ennyi. És addig jövök hátra, ameddig a szőnyeg, látom, hogy a szőnyeg vége közeledik, akkor tudom, hogy akár mi van nekem, indulnom kell előre, mert ő nem kerülhet beljebb, mint a törv. Értitek, mit mondok? És ezt a játszmát mi állandóan játsszuk az életünkben is. Tehát én elindulok hátra, a szőnyeg vége, ha lelépek a szőnyegről, az nem jó. Jó? Tehát elindul az ellenfelem, én figyelem a távolságot, és azt a távolságot állandóan tartom, és hátrálok, és hátrálok, és hátrálok, és amikor látom, hogy már nagyon a szőnyeg végén vagyok, akkor ott kell lennem, ott van bennem, hogy itt döntenem kell, vagy hátra leléptem, vagy pedig én elkezdek kontratámon, és megyek előre, és megpróbálom őt leszorítani, vagy akármi. De nem eshetek rá a szőnyegről, és ő nem kerülhet közelebb hozzá. És ezt a játszmát játsszuk egész életen át. De ez egy egészséges, ez nem rossz, ebben semmi rossz nincsen. Azt is elmondom, hogy amikor ugye méreteim ezelőtt se voltam magasabb, tehát nem összementem, az agyam igen, de a méreteim nem. Azelőtt, mikor törvívtam, hozzám hasonló volt egy porterikói barátnőm, Kánának hívtuk, Sixta Garcia volt a neve, de Kánának hívtuk, ő nagyon szerettem, hogy egy férfele alacsonyabb volt nálam. És nagyon jó volt, amikor leereszkedtünk, akkor is alacsony volt. Vele sokkal közelebbi kapcsolatot megengedtem. Tudtam, hogy olyan, mint a bors, tehát mint az ágyugolyó, bármikor, eszméleten erő volt benne. De azt is tudtam, hogy a méreteit én karban tudom tartani. Ezért ő közelebb is kerülhetett hozzá. Na jó, de volt időnként, amikor jöttek a párbajtörők, jöttek így a törőzők, akkor még nem párbajtörőztünk. És emlékszem, egyszer volt egy vívó csapat, beállítottak a lányok ilyen falak. Na most, enyhén szólva, amikor megláttam, hogy föllépett a szőnyegre, nekem annyi elég volt a távolságból. Leblokkolt, nem tudtam lépni, nemhogy előre, hátra se. A tudat, hogy mivel állok szembe. Az egész életünket így éljük meg. Bemérjük, kalkuláljuk, védekezünk, hátrálunk, ki milyen közel kerül hozzánk. Minél megbízhatóbb valaki, annál közelebb, annál többet mutatunk meg önmagunkból, annál több intimitás fér bele. Amikor valakit közelengedek magamhoz, amikor valakinek megmutatom magamat, mint egy felszabadult embert a szerepeimen kívül, nem úgy, mint a pszichológust, és nem úgy, mint a tanárnőt, szóval segítségem, már fejtettem, mi volt a másik szerepusztása, és nem úgy, mint az anyát, hanem mint emőkét, aki én vagyok, aki tapolyai emőke, a innentől idáig minden, akkor megmutatom egy olyan oldalamat, amivel tudom, hogy egy kicsit elvettem a tört magam elől. Feltártam neked azt a területet, ahol sebezhetsz. A közelség, az intimitás, a felszabadultság mind esélyt ad arra, hogy sebezzenek. És ezt állandóan mérlegeljük. A sebektől való félelem az lehet akár egy bilincs is az életünkön. Ami megkötöz minket, megbilincsel, és azt hiszük, hogy mások nem közelednek, pedig mivel nem veszük észre, hogy mi nem engedünk másokat magunkhoz közel. Mert félünk a közelségtől, mert félünk a sebektől. Én azt hiszem, hogy, sőt tudom, azt, amit kérem szépen, mindenki nézzen az órájára, 8 óra van. Engedjétek meg, hogy egy imádsággal fejezzem be. Úr Jézus Krisztus, olyan jó jönni te hozzád, és tudni azt, hogy te is engedted, hogy megismerjünk. És engedett, hogy megismerjünk annak ellenére, hogy sebzünk. Köszönjük, hogy te felvállalod ezt a közelséget velünk. Kérünk, hogy te munkálkodj egyen-egyenként itt mindannyiunkban. mindazt a gondolatot, ami tőled való volt. Tartsd meg mi bennünk is. Te locsolgasd, te tápláld. Hagyj növekedjék, hagyj gyümölcsözzék. Kérünk téged azért, hogy segíts megismerni mindazt, ami bennünk lakik. Segíts a rosszat korrigálni. És kérünk Istenünk, hogy segíts meglátni önmagunkat, ahogy te látsz minket. Jézusért kérünk, folytasd a munkát mi bennünk. Amen.